klímaváltozás egyre inkább foglalkoztatja tudósokat is, az embereket is, a politikusokat is, tehát mindenki reagál erre. Magyarország szempontjából mit lehet látni, mert hogy nálunk is azért elég szélsőséges most már az időjárás, sokkal tovább van meleg, vagy a meleg sokkal melegebb, nincsenek olyan telek, mint amilyenekre még én is emlékszem gyerekkoromban.
Magyarországra egészen biztosan állítható, hogy erőteljes felmelegedésnek vagyunk a helyszíne. Ez mérhető dolog, és jelentkezik egy csomó másodlagos jelenségben. A csapadék nagyon egyenetlenül oszlik el, vannak időszakok, ahol egy pillanatban rengeteg csapadék esik le, és ez nem hasznosul a talajban. Más területekre meg az érvényes, hogy akár néhány molekulányi víz sem hull alá, akár a saját kertemet is tudom mondani, mert megtörténik, hogy a munkahelyemben Budapesten térdig járunk a vízbe, és itt a kertemben csontszárad a fű és a járda. Tehát általában azt lehet mondani, hogy a csapadékviszonyok hűen tükrözik azt, hogy itt felmelegedésről van szó. Ez persze azzal is jár, hogy ahol nagyon sok eső esik, ott a talaj erózió az megerősödik. Sajnos ugye a lakosság azokat a régi víz elvezető árkokat, amelyek ezt a csapadék elvezetést valamikor jól szolgálták, ezeket többnyire feltöltötték, betömték, vagy legalábbis elhanyagolták, és ezért van az, hogyha valahol sok eső esik, egy adott falu házainak a része, akár az ablakokig teljesen vízzel lesz ugye elárasztva. Tulajdonképpen, hogyha a csapadék viszonyokat tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy az ember nagy hibát akkor követt el, amikor a mezőgazdasági művelés alá vehendő területek miatt szabályozta a folyókat, elsősorban a Tiszát. Mai modern szemmel nézve a Tisza szabályozása ökológiailag nagyon helytelen volt. Akkor fontos volt, hogy minél több mezőgazdasági terület legyen, de ma ennek a fordítottját kéne elérni, minél több vizet visszatartani, olyan tározó rendszert építeni ki, amelynek a segítségével a száraz, aszályos időszakokban öntözni lehet sokkal nagyobb arányban, mint ahogy ezt pillanatnyilag Magyarországon tesszük.
Tisza szabályozása a reformkorban történt, az egy elhibázott lépés volt. Ezt ma lehet mondani, akkor viszont arra volt szükség. Az pedig, hogy ma tározókat kellene építeni, ez pont a modernizáció és a technológia előrehaladtával következett be, hiszen olyan környezetkárosító folyamatokat valósított meg az emberiség, ami elért oda, hogy ma meg másik irányba kellene vinni a Tisza szabályozását.
Nyilván nem hibáztatja az ember egy kornak a mesterét, aki egy zseniális tervet végrehajtott, de ez nem jelenti azt, hogy mi nekünk a 21. században ne kéne más technológiához, vagy más megoldásokhoz fordulni. Egyébként nem csak a mezőgazdaságban, hanem az erdőgazdaságban, ott is bőven van mit tenni. Ugye a felmelegedés miatt már most meg lehet figyelni, hogy a bükkerdők, amelyek a magyar hegységeknek csak a magasabb régióit, és azon belül is főleg ugye az északi oldalakat jellemzik, fölfele nyomulnak, fölfele szorulnak, fokozatosan gyérülnek. Na most, hogyha az erdőgazdálkodás során ezeket mondjuk nagy mértékben kitermelik, akkor tulajdonképpen egy természetes ökoszisztéma borul föl. Mert ugye a tölgyeseknek és a szárazságot jobban tűrő fafajoknak a felfele nyomulása a bükköknek a rovására, ez egy lassú folyamat, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden évvel egy-két méterrel följebb hatolnak mondjuk a fenyveseket, tehát évtizedek kellenek. Amikor valahol kivágnak, mondjuk ez az erdőgazdálkodás során egy 80 vagy 100 éves fát, akkor az embernek arra kell gondolni, hogy amit most mint csemetét elültet, az is csak 60-80 év múlva fogja lekötni azt a légköri széndioxidot, amit ugye egy nagy fa most leköt. Körülbelül egy ezres nagyságrendű kis csemete kell ahhoz, hogy ugyanannyi széndioxidot kössön meg, mint korábban az az egyetlen nagy fa tette. A nemzeti parkokban, ahol a világviszonylatban is rendkívül szigorú szabályok korlátozzák az erdő kitermelésnek a mértékét és a nagyságát, ezek nálunk nem érvényesülnek. Tehát nálunk profitorientált erdőgazdaságok vannak a nemzeti parkok területén is, és még valamit ezzel kapcsolatban hadd említsek meg, már nincsenek kemény telek. Ez azt jelenti, hogy számos olyan kártevő, a kemény fajok hiány, vagy pedig a hótakaró hiány túlélik a telet, és intenzíven és óriási számban támadják meg az élvilágot. Ez vonatkozik a mezőgazdaságra is, kertekre, parkokra és a természetes erdőkre is. Ez ugyanakkor társul az invazív növényeknek, állatoknak a fokozatos benyomulásával, amelyek éppen a klíma miatt egészen távoli tájakról ugye megérkeztek a Kárpát-medencébe, és azon belül Magyarországra, amelyek hihetetlen mértékben szaporodnak és szorítják ki az ősi természetes vegetációt, vagy akár természetes állatvilágot, és nem csak az erdőkben, a szárazföldön, hanem a vizekben is. Tehát olyan halfajok, vagy kisebb, alacsonyabb rendű élőlényeknek a tömege jelent meg például a folyókban, amelyek korábban itt teljesen ismeretlenek voltak.
Mivel kell számolni, mert ugye mondta, hogy ez egy lassú folyamat, de ez azt vetíti előre, amit mondott az erdők tekintetében, hogy lesznek olyan fafajták, amik egész egyszerűen eltűnnek, mert hogy kiszorítja a többi fafajta, ez mennyi időn belül valósulhat meg?
Néhány évtized alatt következnek be ezek a folyamatok, tehát nem egyik percről a másikra. Mondjuk 2050-re nagy mértékben előre halad ez a folyamat. És itt ehhez még kapcsolódik ugye a anyagnak a felhasználása. Ugye a természet környezetvédők ugye gyakran hangsúlyozzák, hogy a biomasszának a felhasználását, mint alternatív energiaforrást egyre jobban ki kell használni. Csupán én mindig arra gondolok ilyenkor, hogy minden éremnek két oldala van, mert ha megnézzük, hogy ez a biomassa mit jelent, ez azt jelenti, hogy több mint 50%-ban egyszerű erdő, tehát az erdőből származó fa, és az összes többi, ami létezik együttesen, elsősorban a mezőgazdasági hulladékok, ezek nem teszik ki az összes biomasszának a felét sem.
Mit befolyásol az, hogyha például egy-egy fafajta eltűnik? Ez befolyásolja az éghajlatot is, az állatvilágot is, az ökoszisztémát is. Hogyan?
A bükk ugye szorul ugye vissza, és magasabbra kerül, kevesebb lesz belőle, de azért maradnak bükkerdők Magyarországon. Mindig arról van szó, hogy nem csak két fafajt kell végig gondolni, hanem minden olyan élőlényt, amelyik ezekben az erdőkben él. Ezeknek a természetes egymáshoz való kapcsolódása jelenti a garanciát egy természeti egyensúlyhoz, amit, hogyha az ember drasztikus erdőgazdálkodással megváltoztat, akkor az élővilágnak a sokféleségét szünteti meg. Ez megint csak egy bizarr gondolat, de arra kell gondolni, hogy az erdőítás és az erdőknek a visszaszorítása révén, zöld felületeknek a csökkentése révén tulajdonképpen állandóan közelebb kerül az ember olyan lényekhez is, amelyek esetleg vírus vagy baktérium formájában addig az emberi társadalmat nem veszélyeztették. Ez mondjuk Magyarország esetében kevésbé állítható, de trópus esőerdőknek a visszaszorítását én logikailag szoros kapcsolatba hoznám a COVID-járvánnyal.
Hogyha mondjuk nem írtották volna az elmúlt évtizedekben olyan szinten az esőerdőket, mint ahogy ezt megtették, akkor lehet, hogy a pandémia most, a koronavírus járvány most nem szedne ennyi áldozatot, és nem okozott volna ekkora problémát a világon?
Esküt nem mernék erre tenni. De logikusnak tűnik ez a magyarázat.
Hogyan tudott volna segíteni abban, hogy ne legyen ekkora probléma, ne okozzon ekkora problémát? Először odaért volna el, vagy onnan nem jutott volna ki, vagy ott mondjuk az állatok között lemeccselte volna?
Itt most nem csak a COVID-ról van szó, hanem gondoljunk vissza az elmúlt mondjuk fél évszázadnak a megjelenő nagyon veszélyes betegségére, a HIV-re, az ebolára, és így tovább, amelyek mind-mind ilyen trópusi területeken keletkeztek tulajdonképpen. Mindegyiknél valahol az állat-ember kapcsolat derül ki a háttérből, és nagy valószínűséggel, bár ezt lehet, hogy sose fogjuk tudni kinyomozni, Wuhanban ugyanezt történhetett. A piacon olyan élőlények kerültek az ember közvetlen közelébe, amelyek bent a természeti környezetükben nem okoztak kárt, az emberi szervezetre azonban, mint ebben a tekintetben védtelen áldozatra, ott rátaláltak egy piacon.